Mindenkit szeretettel köszöntök, azokat is, akik a tévé képernyője előtt vannak gondolatban, lélekben velünk. Az ötödik trombita szó és az ötödik csapás a mai ige tanulmányunk témája, amiről olvashatunk a Jelenések könyvében a 9. fejezet első 12. versében, első 12 versében és a 16. fejezet 10. és 11. versében. Olvassuk el az igéket. Jelenések könyve 9. fejezet első versétől olvasom az igét. Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égből a földre, és adaték annak a mélység kutyának kulcsa. Megnyitá azért a mélységnek kutyát, és föld jöve fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodik a nap, és a levegő ég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jövének ki a földre, és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecsétje. És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kinosztassanak 5 hónapig, és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert. Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt, és kívánnak meghalni, de a halál elmegy előlük. A sáskáknak formája pedig hasonló vala a viadalhoz felkészített lovakhoz, és a fejükön mint egy aranyhoz hasonló koronák valának, és az ő orcáik olyanok valának, mint az emberek orcája. És olyan hajuk van, mint az asszonyok haja, és fogaik olyanok valának, mint az oroszlánoknak. És olyan mellvértjeik valának, mint a vas mellvértek, és az ő szárnyaik zúgása olyan vala, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása. És skorpiókhoz hasonló farkuk van, és fulánkjuk, és farkukban van a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek 5 hónapig. Királyukul pedig a mélység angyala van felettük, annak a neve zsidól Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz vésztő a neve. Az első jaj elmúlik, ímé ezután még 2 jaj következik. És a 16. fejezetből olvassuk a 10. és a 11. verset. Az ötödik angyal is kitölti az ő pohárát a fenevad királyi székére, és lőn az ő országa sötét, és rágják az ő nyelvüket a kín miatt. És káromlák a menny istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem térének az ő cselekedeteikből. Első olvasásra is azok, akik itt voltak az előző előadások alkalmával, észreveszik, hogy egyre mélyebbre megyünk be, így mondjuk az erdőbe, a sűrűbe, egyre megrázóbb eseményekkel találkozunk, egyre megrendítőbbek azok az események, amelyek történnek világunkban. Amikor olvasom ezeket az igéket, hogy magamban elképzeltem a nagy apokaliptikus profétákat, Dániel profétát és János apostolt, amikor az Úr adta nékik ezeket a kijelentéseket, ők maguk sem értették, nem értettek mindent, vagy így mondom, sok mindent nem értettek, és különös ennek a két nagy prófétának a magatartása Isten üzenetével kapcsolatban. Különösen Dániel prófétáról olvasunk az ő könyvében a 12. fejezetben, amikor befejezi a leírását ennek a látomás sorozatnak, vagyis amikor véget ér a látomás sorozat, akkor az Úr azt mondja Dánielnek, hogy te pedig pecsételd be ezt, és majd a végső napokban fogják tudakozni. Te elmész a te sorsodra, nyugoszol az idők végéig. Arra gondolok, hogy talán Dániel maga is szerette volna tudni ezeknek a jövendőléseknek a sorsát, a kimenetelét, a megvalósulását. Az is lehet, hogy hozzá mentek az ő sorstársai közül, hittestvérei közül, hogy Dániel, azért jó volna tudni, hogy mit is jelentenek ezek a kijelentések. Hasonlóképpen János apostollal is. Dánielnek azt mondja az Úr, hogy pecsételd be, míg János apostolnak azt mondja a látomás sorozat végén, hogy be ne pecsételd ezeket az írásokat, annak ellenére meg vagyunk győződve arról, hogy a jövő dolgait maga János apostol sem értette. Ő átvette Istentől a kijelentést, és lehet, hogy hozzá is mentek a testvérek, amikor ő leírta, vagy amikor közölte a gyülekezetekben, hogy mondd, János, azért szeretnénk tudni, hogy mit jelentenek ezek a kijelentések. Mi van ezek mögött? És Istennek ez a két embere tudomásul veszi azt, hogy ennyi kijelentést kapott Istentől, a feladatuk az, hogy ezt elmondják, ahogy mondja a bevezetésben az Úr, mert az idő közel van, mondd el a hét gyülekezetnek, János apostol teljesítette az ő feladatát, és elment mind a két nagy próféta az ő földi életének a sorsára. Úgy magunkra gondolok, hogy mi pedig sokszor szeretnénk megérteni mindent. Mi nehezen veszük tudomásul azt, hogy nem értünk mindent. Én már hallottam nagyon sokszor Jelenések könyve magyarázatokat, és különböző értelmezéseket is, amelyikben mindegyikben vannak nagyszerű dolgok, nagyszerű meglátások. De most, ha fordítanék a képen, akkor megint a két nagy prófétát állítanám oda, Dánielt és János apostolt. Talán majd az az angyal, aki János apostolt felvitte egy nagy magas hegyre, hogy megmutassa neki azt, ami történni fog. Ez az angyal majd Dánielt és János apostolt ismét felviszik erre a magas hegyre, mielőtt a megváltás történetének, a földi szakasznak az utolsó mozzanatai teljesednének, és látni fogják teljesedésükben az általuk közölt proféciákat. Valami csodálatos élmény lesz az. De hogyan történik ez? Tudjuk azt, hogy lesz részleges feltámadás. Dániel próféta beszél erről az ő könyvében, a 12. fejezetében, hogy majd ama napon. Némelyek a porból felkelnek. Némelyek az örök életre, némelyek az örök kárhozatra. És talán emlékszünk még arra, hogy a Jelenések könyve első fejezet 7. versében, amikor Jézus eljövetelére fókuszol a kijelentés, akkor azt olvassuk, hogy én eljön felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is. Hogyan látják meg Jézus eljövetelét azok, akik által szegeztek, akik ott kiabáltak Jézus keresztje előtt, vagy Pilátusnak, hogy feszítsd meg őt, amikor tudjuk, hogy Jézus eljövetelekor a gonoszok nem támadnak fel. De lesz egy részleges feltámadás. És azok, akik nagyon gonoszak voltak, akik Isten megváltási tervének nagy ellenségei voltak, és azok, akik Isten kezében nagy eszközök voltak a megváltási terv munkálásában, ezek feltámadnak, még mielőtt Jézus eljönne, és előttük élőben fog leperegni az, amit elmondtak ezekben a könyvekben. Csodálatos élmény lesz az. Ez a két, majdnem így mondtam, kis öreg proféta, két kedves ember, két olyan ember, akik nagyon szerették Istent, akik egész életükben az Úrnak szolgáltak. Mielőtt az utolsó események elkezdődnének, ők feltámadnak, és látni fogják az általuk közölt proféciáknak a megvalósulását. Természetes, hogy a Jelenések apokalipszise ugye nem titkos könyv, hanem kijelentés, mégis, ahogy említettem, a kijelentésekben vannak olyan részek, amelyek teljesedésének a hogyanja nagyon komoly figyelmet és alázatos tanulmányozást és sok türelmet igényel tőlünk, és amit még ma nem értünk, fogadjuk alázatos szívvel, hogy talán holnap, holnap után meg fogjuk érteni, szemünk előtt fognak teljesedni, legyen az a lelkület bennünk, ami volt Dániel prófétában és János apostolban, akik nem vitatkoztak az Úrral. Lehet, hogy mi azt mondtuk van, Uram, csak nekem áruld el. Én nem mondok semmit róla, senkinek nem mondom el. Nem. Tudomásul vették, ezt a kijelentést kapták Istentől, ezt kell nekik továbbítani, és ahhoz hűségesek is maradtak. Nézzük ezt az üzenetet, amiről a mai este szeretnénk beszélni. A történések súlyát az is jelzi itt, ami ezután következik, az 5., 6. és 7. angyal által hirdetett eseményekhez járul még egy jelzős felhívás. Az a három jaj. Egy angyal külön egy figyelmeztető üzenetet küld az emberiségnek. Látjuk azt, hogy az Úr többször alkalmaz megszakításokat az események sorrendjében. A 7 pecsétnél is, a 6. pecsétnél is látjuk, hogy alkalmaz egy megszakítást, amikor a 7. fejezetben beszél az elpecsételésről. Ugyanis azt láttuk a 6. pecsét tanulmányozásánál, hogy mind az első része, mind a befejező része olyan megrázó eseményeket tartalmaz, hogy talán az emberi gondolat inspirálja az bennünk, hogy az Úr egy kis szünetet akar tartani ezeknek az eseményeknek a további sorolásában, és akkor, amikor a 6. pecsétnél történik a nap elsötétedés csillaghullása, lisszaboni földrengés, majd a pecsét végén azok a megrendítő események, amelyek Jézus eljövetelével kapcsolatosak, van egy közbeiktatás. A hetedik fejezet, amiben beszél az elpecsételésről, beszél, hogy miközben a világ halad a végső események felé, nem csak itt a Földön történnek megrendítő események, hanem a mennyben is. A hetedik fejezetben arról van szó, hogy az angyalok tartják a világ négy szelét, vagyis az angyalok visszatartják ezeket a drámai eseményeket, azokat az eseményeket, amelyek szörnyű megrázkodtatást jelentenek az emberiség számára, és az Úr most valami mást tár az emberek elé. Az angyalnak a munkáját, aki sietve viszi Isten megmentő üzenetét, és elpecsétel a homlokokon azokat, akik elfogadják Isten kegyelmű üzenetét. Azután egy ilyen közbeiktatás a három jaj is, ez pedig ellentéte a hetedik fejezetnek, amelyben Isten az ő kegyelmű üzenetét hirdeti, pedig egy erőteljes felhívás, hogy jaj azoknak, akik visszautasítják Isten kegyelmét, Isten hívását. A három utolsó trombitaszóhoz kapcsolódó három jaj jelzi azt, hogy az események jelentősége erősen fokozódik, de ugyanakkor azt kell látnunk, hogy erősen növekszik az ember felelőssége is. Akkor, amikor Isten fokozza a figyelmeztetéseket, a figyelmeztetések mellett, a szóbeli figyelmeztetések mellett azokat a fizikai eseményeket, amelyek megrázzák világunkat, akkor elvárja, hogy az ember felelőssége növekedjen, érezze az ember azt, hogy nagyobb a felelőssége, hogy mit kezd az Istentől jövő üzenettel, vagy hogyan válaszol az Istentől jövő üzenettel. Mert egyre inkább megismételhetetlenebb az ember döntési lehetősége. Ma még van lehetőségünk a döntésre, de látjuk azt az események folyamán, hogy ez a döntési lehetőség egyre szűkül az ember számára, és majd azt is látjuk, hogy a hetedik csapás idején ott már megszűnik ez a döntési lehetőség. Míg a hét utolsó csapás előtt, itt a hét trombitaszó idején Isten a büntető intézkedések által az emberek figyelmét egyre inkább önmagára irányítja, és egyre inkább igyekszik az ember felelősségét felébreszteni, és az embert döntésre késztetni, míg közben végzi az elpecsételés munkáját, addig a hét utolsó csapás idején már nincs meg ez a lehetőség. Azt olvassuk, hogy az emberek nem térnek meg. Miért nem térnek meg? Látni fogjuk azért, mert már nem tudnak megtérni. Mert visszautasították Isten kegyelmét, és megtérni az ember csak addig tud, amíg a Szentlélek munkálkodik, amikor a Szentlélek visszavonatik, amikor az ember magára marad az ő döntésében, akkor elveszett. Ne feledjük el azt, hogy megtérni csak Isten Szentlelkének a munkálkodása által lehetséges. Saját elhatározásunk szükséges, de kevés. Az eljátszott kegyelem nem jön vissza többé. Hallottuk annak jelentőségét az elmúlt alkalommal is, hogy két alkalommal is, hogy miért kürtszó jelenti be ezeket a drámai változásokat az emberiség életében. Az üzenet elsősorban Ugye akkor azoknak fogalmazódott, akik héberül tudtak és ismerték jól az Ószövetséget, és tudták azt, hogy az Ószövetségben a kürt hangja, a sófár hangja Istentől jövő figyelmeztetés. Ez nem valamilyen zenekari szerszám volt, nem az volt a célja, hogy szép dallamokat játszon, hanem a kürtnek a hangja felhívta az embereket, hogy valami történik Isten részéről. Az embernek valamiben dönteni kell. Isten figyelmeztetése hangzik. Valami történik a nép érdekében. És aki a sófár hangját, a kürt hangját elutasítja, nem veszi figyelembe, az elveszett ember. A kürt hangjának komoly jelentősége volt Isten népe életében, és azok, akik ebben az időben, János apostol idejében olvasták ezt, tudták, hogy miről van szó. Az üzenet tehát elsősorban azoknak szólt, akik jól értették az Ószövetség nyelvét, és a sántor szolgálat minden mozzanatát nagyon jól ismerték. Mindenki tudja, hogy az Ószövetségben a kürt hangja mindig Isten figyelmeztetése volt, és Isten ítéletét hirdette. Különös jelentőségű a párhuzam, amely az ítélet figyelmeztetése és a végrehajtás között van. Amikor a hét angyal egymás után trombitált, mindig a föld egyharmada, ezt láttuk, vagy hallottuk az elmúlt alkalommal, egyharmada volt érintve. Mégis lehetőség volt mindenkinek a változtatásra. De ez nem csak területileg volt értendő. Ez azt fejezi ki, hogy az ítélet még nem volt általános. Az embernek volt lehetősége még változtatni a magatartásán. De majd ezután a kürtök után következő, a hét trombitaszó után következő hét csapás idején, így is nevezzük, hét utolsó csapás idején már nincs meg ez a lehetőség. Ott nincsenek a kétharmadok. Ott nincs részleges figyelmeztetés. Az egész világ kapja figyelmeztetést. Az ember számára kiszámíthatatlan a hét utolsó csapásnak a súlya, és nincs visszaút. Isten visszavonhatatlan ítélete jelenik meg. Jelzi ezt az is, amikor az angyal ledobja a tömjénezőt a földre. Egy nagyon is drámai és találó kifejezés, hogy a mennyben befejeződik az emberekért a szolgálat. A sófárok hangja, kürtök hangja elhal. Megtörtént az utolsó figyelmeztetés is. Jézus befejezi a főpapi szolgálatát, és a tömjénező le lesz dobva a földre. Nyilván ez egy képi kifejezés. De hogy a szentélynek egy ilyen szent tárgya csak úgy le lesz dobva. Ez azt jelenti, hogy befejeződött valami. Befejeződött visszavonhatatlanul. Hol tartunk mi? Kettő között. Az ötödik angyal trombitálásakor azt olvastuk, egy csillag esik le az égről a földre. Ezt olvastuk a 9. fejezetben. A legtöbb biblia magyarázó az ötödik pecsét idejét a szaracén török hódítások idejére teszik, majd Mohamed fellépésére 630 és 780 között. Azután itt szó van a 9. fejezetben 5 hónapról kétszer, az az 5 hónap 5-ször 30 a 150 nap, vagyis 150 profétai év, amíg a mohamedánok, tudjuk, hogy Európában meghatározó szerepet töltöttek be, Dél-Európában, a bizánci birodalomban és Európa egy részében. Legtöbb biblia magyarázó ehhez a történelmi periódushoz köti ezeket az igéket. Szó volt azonban arról több alkalommal, hogy ezek a jelenségek és az azokat követő figyelmeztetések minden korszakban érvényesek. Emlékszünk erre, hogy a 7 gyülekezethez intézett levél, és nem csak külön-külön egy-egy korszakhoz, hanem mindannyiunkat érint. Mind a 7 gyülekezethez intézett levélben megtaláljuk azokat a vonásokat, azokat a jellemző figyelmeztetéseket, amelyekben megtalálhatjuk önmagunkat is, és ezek reánk is vonatkoznak. Éppen így ezeknek a proféciáknak más egyéb részei is, nem csak az a proféciáltal meghatározott korszakokra voltak jellemzők, hanem számunkra is figyelmeztetések. A mi életünkhöz is meg kell találni ezekben a proféciákban a figyelmeztetéseket. Ezért inkább üdvösségtörténeti szempontból vizsgáljuk ezeket az eseményeket. Mert nem az a lényeg, hogy mi történik a nemzetek között, hanem az a fontos, hogy Istennek az egyes korokhoz intézett figyelmeztetései hogyan hatnak ma reánk. Csillagokról már az első fejezetben is olvastunk, ott a 7 csillag, a 7 gyülekezet vezetője, azután a 8. fejezet 10. versében is van szó arról, hogy leesik az égre egy nagy csillag, mint egy fákja, és itt a 3. esetben találkozunk vele a 9. fejezetben, ami pontos fordítás szerint így hangzik, hogy János apostol egy leesett csillagot látott, tehát nem akkor esik le a csillag, vagy esett le a csillag, hanem már egy leesett csillagot látott. A Bibliában, a proféciákban több helyen találkozunk csillagokkal, csillagok által bemutatott, megszemélyesített lényekkel. Izsaiás proféta könyvében a 14. fejezet 12. versében Sátánról, illetve Luciferről van szó, amikor azt mondja, miként estél alá az égből, fényes csillag, hajnal fia. Azután a Jelenések könyve 12. fejezet 12. versében ismét van egy utalás Sátán levettetésére, amely így hangzik. Annak okáért örüljetek egek is, akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok nagy haraggal, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Ézsaiásnál a Jelenések könyve 12. fejezetében mindkét esetben Luciferről van szó, aki fényes csillag volt és levettetett a mélységbe. Mégis itt a Jelenések könyve 9. fejezetében, amit olvastunk az első versben, több biblia magyarázó szerint ez a csillag Mohamedre vonatkozik, akinek a tanítása szerint a kard, a pokol és a mennyország kulcsa. A kulcs, amiről itt szó van, hogy kulcs adatik néki, a hatalom jelképe. És hogy adatik egy kulcs, ez azt jelenti, azt jelzi, hogy nem önmagában van hatalma. Olvassuk még egyszer a 9. fejezet első versét, hogy világos legyen, miről is van itt szó. Az 5. angyal is trombitált, és láttam egy nagy csillag esett le az égből a földre, és adaték annak a mélység kutyának kulcsa. Tehát ez a csillag valaki szemét jelent, akinek adaték egy kulcs, a mélység kulcsa, és ebből a mélységből, amelyet ő kinyit, ebből a kútból füst jön ki, mint a kemencének füstje, és meghabályosodik a nap és a levegő ég a kút füstje miatt. Azután a füstből sánskák jövének ki. Szóval ez az a kép az, amire azt mondja több biblia magyarázó, hogy itt Mohamedről és Mohamedánokról, a Mohamedán invázióról van szó ezekben a fejezetekben. Az 5. trombitaszónál, amit meg kell különösen figyelnünk, hogy az események súlya egyre nehezedik. Nincs szó arról itt már, hogy egyharmad részére korlátozódnának a csapások. Figyeljük meg, hogy az első négy trombitaszónál a harmad rész jelen van. Itt az 5. trombitaszónál az események súlya már olyan nehéz, hogy nincs szó egyharmad részről, hanem miről van szó. 5., 6., 7. trombitaszónál egy-egy jajról. Ami kifejezi azt, hogy az események több olyan mozzanattal vannak tele, amelyek szenvedést, fájdalmat okoznak az emberiségnek. És itt ezekben az igékben olvastunk is arról, hogy az emberek inkább kívánják a halált. Ami nagyon különös, hogy a hasonlat sáskák és skorpiók, amelyeknek meg van parancsolva, hogy a zöld füvet ne bántsák. Meg tudjuk, hogy a sáskának az kedvenc eledele. Ne bántsák az embereket, azokat, akiken van az Isten pecsétje. Tehát ismét ugyanarról van szó, amit bevezetésnél is említettem, hogy itt Isten ítélete még nem jelentkezik olyan általánosan, mint később majd a 7 utolsó csapás idején. Jellemző az is, hogy a szenvedések egyre nagyobbak és fájdalmasabbak. És nagyon jellemző képeket használ az Úr a kegyetlenségek és a kegyetlenségeket elkövetőknek az ábrázolására, a jellemzésére. Az, hogy a sáskákon páncél van, sisak van, bizonyos értelemben emberi tulajdonságokkal és emberi eszközökkel vannak felruházva. És a negyedik versben olvassuk, amit említettem, hogy megmondatott nekik, hogy a földnek füvét ne bántsák, és ne bántsák azokat az embereket, akiknek homlokukon Isten pecsétje van. Isten féltő szeretettel vigyáz ebben a korszakban is az övéire. De lépjünk előre, még a mai témánkhoz hozzátartozik az ötödik csapás. Említettem, hogy az ötödik, illetve a csapások idején már a kegyelmi idő lezárult. Krisztus közbenjárói munkája befejeződött, a tömjénezőt az angyal ledobta a földre. Ebben az időben Isten oltalma véde az ő népét, azokat, akik elfogadták Isten mentő kegyelmét, Jézus Krisztus engesztelő áldozatát, akik a keresztre néznek, és akiknek bűneik megbocsátottak, ezek az emberek teljes védelmet élveznek. Az elmúlt alkalommal hallottuk az első négy csapást. Én úgy gondolom, hogy még olvasásra sem tudjuk elképzelni, hogy mi lesz, milyen lesz. De talán el kellene gondolkodni. Az elmúlt hetekben súlyosan meg van próbáltatva a magyar gazdaság, az egész berendezkedés, az egész élet. És természetes hozzátartozik az emberi ábrázoláshoz az, hogy egy kicsit szeretünk túlozni. De az elmúlt napokban több embertől hallottam, hogy még ilyen vihart nem láttak. Még ilyen nagy árvíz és hosszantartó, mint a Borsodban tart most már hetek óta, nem volt. Valaki mondja most, hogy Makón 20 centis jég esett. Nem tudom pontosan idézni, mert nem hallottam. De egyre több leg. Mint hogy a sportban a teljesítmények állandóan néha most már század milliméterekkel, illetve század másodpercekkel növekszenek, de valahogy a természeti világában is a szerencsétlenségek, a katasztrófák naponta haladják meg az előző nap, vagy az előző hét borzalmait és a szenvedéseit. Nem jó az sem, hogyha rémképet festünk, de azért Istennek a figyelmeztetései valahogy érződnek. Kétféle emberi magatartás lesz. Azt mondja az Úr Jézus, hogy vannak, akik esznek, isznak, és mindent csinálnak, és nem vesznek észre semmit. És elgondolkodhatunk azon, hogy nem vesznek észre semmit. Amikor vannak dolgok, amikre oda kellene figyelni. És mi történik itt a ötödik csapás idején? A 16. fejezet, 10. és 11. vers. Az ötödik angyal is kitölti az ő poharát a fenevad királyi székére, és lőn az ő országa sötét, és rángják val az ő nyelvüket a kín miatt. És káromlák a menny istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem térnek az ő cselekedeteikből. Erről majd szó lesz később a Fenevad országa. De az ötödik csapás oda töltetik ki, így mondja Isten igéje. És rángják az ő nyelvüket a kén miatt. És mit csinálnak? Istent káromolják. Miért? Ahogy említettem az előbb, mert már nem tudják Isten dicsőíteni. Saját megfogalmazásukban már nem tudnak Isten felé fordulni hálával és köszönettel, mert eljátszották Isten kegyelmét, a kegyelmi lehetőséget. És ez a legborzalmasabb dolog, ami érheti az embert. És a büntetés itt már nem részleges. A Jelenések könyve 14. fejezet 10. versében azt olvassuk: az is iszik az Isten haragjának borából, aki a fenevad bélyegét magára veszi, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába. Isten ugyanakkor bátorítást küld minden ember számára, aki meghallja az ő hívását, az ő üzenetét, az ő felhívását. És zárjuk ezzel a felhívással. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Aki erre figyel, aki meghallja Isten figyelmeztetését, az elnyert Isten kegyelmét. És az Isten kegyelmi takarója alatt lesz a hét utolsó csapás idején. Még három összehasonlítás, három mondat. Fontos, hogy ezt világosan lássuk. A hét trombita szó idején, bekövetkező rendkívüli események idején még van korrigálási lehetőség. Ma még van lehetőség. Ma még van lehetőség megtérésre. Ma még van lehetőség elfogadni Isten kegyelmi hívását. Ma még van lehetőség megváltozni és felkészülni a Jézussal való találkozásra. A hét utolsó csapás idején erre már nincs lehetőség. A második, amit tudnunk kell, a hét trombita szó idején még érezni Isten lelkének visszatartó erejét. Tehát még hangzik Isten üzenete. A hét utolsó csapás idején már nem fog hangzani Isten üzenete. Miért? Mert nincs, aki meghallja, aki dönteni tudjon Isten mellett. Tehát ez azt jelenti, hogy ma, amikor még prédikáltatik az evangélium, amikor még halljuk a figyelmeztetést, halljuk azt, hogy jöjj, halljuk azt, hogy változtasd meg az életedet, halljuk azt, hogy fogadd el Isten üdvözítő kegyelmét, ez azt jelenti, hogy Isten szent lelke még munkálkodik. A vonalon túl már nem. És a harmadik, a hét trombita szó idején részlegesek az események, még ezek is, amik vannak. Az, hogy a világ egyik részén árvíz, másik részén tűz van. Az, hogy Miskolc környékén árvíz van, Békésen locsolni kell meg Nyírpazonyban, mert szárazság van. Ezek még részlegesek. A hét utolsó csapás idején egész más lesz a helyzet. A veszély az, hogy az ember könnyen megszokja a szerencsétlenségek fokozódó mértékét is, és azt mondja, hogy még várok, holnap, holnap után még van idő. És a veszély az, hogy azt hisszük, hogy Isten kegyelmi idő még hosszabb ideig tart, és nem veszük észre, amikor lezárulott. Hallgassuk, vagy halljuk meg Isten üzenetét és figyelmeztetését, amit személyesen hozzánk intéz. Ami ezekből az üzenetekből hozzánk szól. Ma. Azt mondja az Úr Jézus, ma, ha az ő szavát halljátok, mondja a zsidókhoz írott levélben, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. A mindenható Isten segítsen bennünket, hogy Isten üzenete, ma még a kürt hangja eljusson hozzánk, és életünk döntései által egy helyes választ adjon a mindenható Istennek. Amen. Szerető édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy ismét igéd mellett tölthettük el ezt az estét. Köszönjük te néked üzenetedet, amely által felhívod a figyelmünket a legfontosabb dolgokra, amelyeket tennünk kell. Köszönjük azt, hogy mielőtt te cselekednél bármit, te közlöd a te akaratodat, szándékodat és tervedet a te prófétáiddal és rajtuk keresztül velünk is. Köszönjük, hogy nem hagytál mindez ideig tanácsok, tanítás, figyelmeztetések nélkül, és te ezután is megígérted, hogy velünk leszel. Urunk, arra kérünk, segíts nékünk, hogy reád tudjunk nézni szüntelenül, hogy tekintetünket soha ne vegyük le rólad, és meghalljuk a kürt hangját, meghalljuk a figyelmeztetéseket, meghalljuk az időszerű üzenetet, és odafigyeljünk az eseményekre, amelyek által figyelmeztetni kívánsz bennünket. Add, Urunk, hogy akkor, amikor lezáródik a kegyelem lehetősége, és bezáródik a kegyelem ajtaja, mindannyian ott lehessünk azok között, akik elfogadtak téged, akik befogadtak téged a szívükbe, életükbe, akik megtértek és átadták életüket te néked. Drága Jézusunk, arra kérünk, hogy érettünk is könyörög a Szentek Szentjében, és adorunk, hogy a te véred mindannyiunk bűnét lemossa, és mindannyiunkat megtisztítson, hogy amikor eljössz az ég felhőjében, akkor azok között lehessünk, akiket elviszel a te országodba. Add meg ezt nékünk a te kegyelmed és szereteted által. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen velünk mindörökké. Amen.